És ha megdezben hozzászoktál, hogy legalább egyenrangú vagy. Tehát esetleg legalább egyenrangú vagy. Tehát ha nem is vezetsz, meg nem is vagy rangidős, de legalább egy kis csoportos beszélgetésben te is hozzászólhatsz, és a te hozzászólásod legalább annyit ér, mint a másiké. És ha jó kis csoportvezetőd volt, akkor ez be is döngölt a beszélgetés során, éreztette mindenféle metakommunikáció, hogy igen, ez tényleg nagyon fontos volt. Bekerülsz egy gyülekezetbe, ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. És értitek, én most nem minősítem ezeket a dolgokat. Tehát nem azt mondom, hogy egy gyülekezetben jó, hogyha bekerül újoncokat, hát megfuttatják. Mert az a jó, ha ő megtanulja a helyét az elején. Egyáltalán nem gondolom, hogy ez így van. De nézzünk szembe a tényekkel. Tehát ti hozzászoktatok valamihez, ami nem normális, még a keresztény világban sem. És hogyha ez jó volt itt, nyilván azt várod, hogy ezt ott is meg tud élni. És bele fogsz szaladni abba a ténybe, hogy, hogy a gyülekezet emberekből áll, és esetleg nálad kevesebbet látott, kevesebbet tapasztalt emberekből áll. Szóval ez egy komoly frusztrációs hatás. Hozzászoktatok ahhoz, hogy kifejezetten hiteles emberekkel vagytok körülvéve. Ami persze azért van, mert ugye lehúztok egy csomó időt a másikkal az egyetemen, egy csomó helyzetben látjátok őt reagálni, és pontosan fel tudjátok mérni azt, hogy mennyire lehet benne bízni. Átmentetek egy csomó nehézségen együtt, összekovácsolódtatok, és nincs kétségetek afelé, hogy a másiknak mik a szándékai. Tehát egyszerűen hiteles emberekkel vagytok körülvéve. És lehet, hogy hiteles, de béna. De mégis, értitek? Tehát nem átlátszók vagytok azért egymás felé. És ha nem, akkor az baj, de én azt gondolom, hogy egy diákkör azért egy nagyon klassz helye lehet ennek a dolognak. Egy gyülekezetben ez nagyon-nagyon sokszor nincsen meg. Tehát magadra maradsz, mert azt gondolod, hogy nem látod az embereknek a motivációját. Sok esetben nehezebb kapcsolatot teremteni. Míg eljutnál oda, hogy egyszer meggyőződnél róla, hogy ezek olyan emberek, akik a hétköznapjaikban élik is azt, amit egyébként elmondanak egy akármilyen alkalmon, az egy csomó idő. És ez a váltás nagyon-nagyon megnehezíti a beépülést. A megdezben akár tetszik, akár nem minőségi dolgokkal találkoztak. Én azt gondolom, hogy egy IFS konferencián, egy megdez táborban, egy evangelizációs sorozatnál olyan minőségeket kaptok, ugye itt van az ötlettár, ahol ti magatok próbáljátok kirostálni az előadókat, és felállítani egy olyan listát, akiknél nem kell nagyon beégni. Tehát nem az van, hogy ó, micsoda nagy név, elhívom, és teljesen másról beszél, mint amit megbeszéltünk. És ugye ez az egyik legkellemetlenebb dolog. Tehát ti hozzászoktatok ahhoz, hogy egyenletes, de inkább nagyon-nagyon jó minőségű dolgokat kaptok a megbeszállóban. És ezt egy gyülekezet nem mindig tudja hozni, ezt a fajta minőséget. A lelkész lehet, hogy egy kedves ember, de lehet, hogy beszédhibás. És ez halálra tudja idegelni az embert, hogy hetente kell ugye minden egyes prédikációnál ezzel küszködni. Vagy nem mindig készül föl. Mert ő most nem egy ilyen kiemelt helyre készül, mint most én ide, ahol felhúztam a legjobb zöld pólómat, értitek, és fölkészültem, hanem ő hétről hétre készül, és néha ez nem jön össze. Hozzászoktatok például ahhoz, hogy az evangelizáció központi szerepben van. A megdez erről szól. Tehát én azt gondolom, hogy ezt súlykoljuk, hogy ha nincs az evangelizáció helyén, akkor igazából mi egy nagyon-nagyon jó létezett, egy jó kis keresztény klub vagyunk, aki nagyon sokfajta szolgáltatással bír, de az alapvető célját nem érte el. Be fogsz kerülni egy gyülekezetbe, ahol azon fogsz frusztrálódni, hogy nem látod, hogy a misszió igazából prioritás lenne, nem látod, hogy ezért mit tudnál tenni, egyáltalán nem látod, hogy mit tudnál tenni, mert nem bíznak rád, mert sok minden miatt. Tehát ebben a hangsúlyban is szerintem lesz frusztráció. Hozzászoktatok ahhoz, hogy tanácsokat kaptok, nem pedig parancsokat. A megdesz ugyanúgy, ahogy az IFS is egy ilyen esernyő szervezet, aki egy ilyen hátteret próbál biztosítani a diákköröknek. A megdesz nem fogja megmondani azt, hogy a diákkörnek merre kell mennie tovább. A megdesz esetleg nagyon jó kérdéseket fog föltenni, esetleg fog szervezni egy olyan szemináriumot, ahol egy csomó kihívást tesz elétek, és aztán elkülditeket arra nézve, hogy csináljatok, és tanácsokat fog adni, nem fog parancsolni. És egy gyülekezeten belül ez nem mindig megvalósítható. Vagy az emberek hibájából, vagy a helyzetből, vagy a felelősségből. tehát másfajta felelősségi viszonyból. Tehát ez nem így fog működni. És most egyelőre utolsó pontként, de ez biztos lehetne folytatni ezt a sort, hozzászoktatok ahhoz, hogy a dolgok magas oktánszávon égnek. Tehát én azt gondolom, hogy mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a dolgok pörögnek. Ennek sok oka van, egyrészt az egyetemista felborult létforma, tehát ez a este, nem tudom, hajnali kettőig tanulunk, meg beszélgetünk, mindenféle, aztán bealszunk az első órán, és így tovább. Tehát, hogy így, és aztán gőzerővel imádkozunk, és csináljuk az evangélizációt, aztán kifekszünk, és nem és próbálunk magunkat összeszedni. Tehát egy egyetemistára nem annyira jellemző ez a cak-cak. Mondjuk lehet, hogy az orvos is sok kivételek ebből a szempontból, de hogy nem annyira jellemző ez az egyenletes életforma. Egy kollégiumban van az ember, egy másik városban általában prioritásai vannak, felnőtt, szabad, tattara-tattara-tattara. Összes klisét most el fogom sorolni nektek, amit az öregek szoktak mondani az egyetemi évekből. De hogy hozzászoktatok ahhoz, hogy ha valamit csináltok, akkor azt aztán ezerrel csináljátok. És a diákkör erről szól, és szerintem ez nagyon nagy értéke. Nagyon magas oktánszámon ég. Egy gyülekezet nem ég magas oktánszámon. És én azt gondolom, hogy nem is kell, hogy égjen. Tehát én azt gondolom, hogy egy gyülekezet sok oka van ennek, majd lehet, hogy ebbe belemegyünk, de nem, tehát ez nem fog működni ott. És én azt gondolom, hogyha az ember folytatja ezt a fajta magas oktánszámot egy gyülekezetben, garantált a kiégés pár éven belül, mert megváltozik az élethelyzete, egy csomó minden megváltozik, amiért ez nem fenntartható. De nem is szembesül vele az ember. Tehát nem gondolja ezt végig, hogy ez egy váltás, hogy erre fel kell készülni, hogy erről le kell adni ebből a dologból. És biztos vannak kivételek, és ezeket nem szeretném most lenyakazni, csak ez egy általános dolog, ami frusztrálja az ember. Mert ez egy hosszú lista volt arról, hogy lássátok, hogy a MacDesk-nek az alapértékei, és most nem mentünk igazából le erről a 7-es listáról, milyen módon nehezítik meg az embernek azt, hogy aztán átálljon egy teljesen másfajta életformára. És hát vannak próbálkozások, az egyik kézenfekvő fel, tehát megoldási javaslat erre, hogy jó, hát mi lenne, hogyha alakítanánk egy gyülekezetet, ami úgy működik, mint a MacDesk. Vagy mint a diákkörünk. Vagy mi lenne, hogyha hát én tulajdonképpen a diákkörben megtalálom az előbb felsorolt három funkciónak mindegyikét. Tehát ugye én ugye azzal kezdtem, hogy próbáltam definiálni nektek a gyülekezetet, azzal, hogy összejövünk, hogy Istent keressük, összejövünk, hogy egymást építsük, és biztosítsuk azt a környezetet, ahol érhetünk, és gyarapodhatunk, és haladhatunk előre a hitben, és kinyúlunk a világba. Tehát ez éppenséggel passzol egy diákkörre is, nem? Tehát egy nagyon kézenfekvő megoldási javaslat az, hogy akkor csináljunk egy gyülekezetet, ami MacDesk modell. Hát jól érzik magunkat, nem? Így. Ez tök jó. Én személyesen tudok is ilyen próbálkozásokra. Ma tudtam meg egy következő ilyen próbálkozásról, bár azt nem tudom, hogy mennyire akar ezt a modellt átemelni, és mennyire akar inkább barátságos környezetet teremteni a élettől csalódott MacDesk-es szenyoroknak. De tudok olyan próbálkozásról, ahol ezt emberek megcsinálták. Megcsinálhatták, mert egy olyan helyzet állt elő, hogy együtt maradt egy nagy baráti társaság, akik megdeszesek voltak, és történetesen ők képezték egy gyülekezetnek a nagy részét. És én azt gondolom, hogy egy darabig ez működik is. Tehát nincs ezzel semmi probléma, ezt nyugodtan lehet folytatni egy darabig. És én most összeírtam egy-két olyan dolgot, ami miatt úgy gondolom, hogy ez önmagában hosszú távon nem megoldás. És ezt vállom ezt a véleményemet, akár magánbeszélgetésekben is. Üljünk le és beszélgessünk erről, hogy ezt hogy gondoljátok, vagy miért nem úgy gondoljátok, ahogy én. De lesznek, tehát ahogy telik múlik az idő, viszonylag gyorsan be fog állni a ti gyülekezetetekben, a ti MacDeskből átalakított gyülekezetetekben egy-két olyan változás, ami kénytelen kelletlen el fogja kezdeni lökni ezt a közösséget, egy hagyományosabb, és most mindegy, ne teljesen semlegesen, egy hagyományosabb gyülekezeti modell felé. Magyarul szépen lassan le fognak kopni erről a közösségről azok a jellemzők, ami miatt ti modellként akartátok ezt megtartani. Például ebben a gyülekezetben viszonylag gyorsan több generáció fogja képviseltetni magát. Illetve, ha most még, tehát ezt most két dologról akarok beszélni, egyrészt, hogy miért nem működik ez, mint modell, illetve, hogy egy gyülekezet általában hogy néz ki szemben egy diákkörrel, amiatt ez nem fog tudni, tehát nem fogsz tudni egy modellt ráhúzni, már akár egy létező gyülekezetre. Tehát egy gyülekezetben több generáció képviselte magát. És a több generáció nagyon sok olyan dolgot hoz magával, ami több a kapcsolódás, hogy ugyanabban az életszakaszban vagytok. akár hogyha ugyanarra a szakra jártok, akkor ugyanazoktól a professzoroktól szenvedtek. De ha nem, akkor mindig lesz valaki, akivel azonosítani tudsz, mert igen, nekem is van egy nyelvész professzorom, aki ugyanilyen tapló, és akkor onnantól kezdve egy csomó olyan kapcsolódás van, ugyanúgy periódikusan ugyanúgy elő fog jönni a vizsgaidőszak problémája, méghozzá érdekes mondom, ugyanakkor a hálaadó ünnepségeiteket ugyanúgy június végén fogjátok rendezni, amikor lezárult. Tehát, hogy értitek, az egész ritmusa az életeteknek ugyanaz lesz, ami egy gyülekezetben nagyon-nagyon nem így van. Tehát nagyon kevés ember tart ugyanabban az életszakaszban. Egy gyülekezetben, akár ebből is következően, de lehet, hogy másokból is, nagyon változatos élet problémákkal szembesülnek emberek. Tehát lesznek ott elvált anyák, lesznek ott munkanélküliek, lesznek ott 8 általánossal rendelkező szakmunkások jó esetben. Lesznek már úgy értem, hogy a jó esetben, hogy a diverzitás jó esetben meg lesz. Lesznek ott gyerekek, akik épp iskolába járnak. Lesznek ott óvisok. Lesznek ott nyugdíjasok, akik próbálják értelmezni magukat a nyugdíjban. Szóval nagyon sokfajta életprobléma lesz, és képtelenek lesznek még csak megérteni is azt, hogy nektek milyen életproblémáitok vannak. És itt most nem csak a ritmusról van szó, hanem arról, hogy egyszerűen képtelenek lesznek megérteni a problémáitokat. És ti is, nektek is nehéz lesz megértenetek mások problémáit. Nagyon sokszínű, egy gyülekezet nagyon sokszintű az intellektuális igényszint. Tehát az, amit titeket kielégít bibliatanulmányozás címén, vagy prédikáció címén, azt egy halom ember nem fogja tudni követni. És simán lehet, hogy egy halom ember számára, tehát egyszerűen nem fog táplálékkal szolgálni. Más arányban vártok ti információt egy prédikációtól, mint emberek. Akik pedig ezt mondják, hogy legyen egy tanulság benne, amit én alkalmazni tudok egy csomó példával körbeírva. Értitek? Tehát nagyon másfajta elvárásaitok lesznek. Sokféle ellátandó feladat van egy gyülekezetben. Egy diákkörben vannak ellátandó feladatok, nem is kevés, van könyvasztal, meg nem tudom, ima lista menedzselés, meg nem tudom, mi minden van nálatok a diákkörben éppen, de messze nem annyi fajta feladat, ami egy gyülekezetben van. A mi gyülekezetünk egy ovid bérel, ez a lehető legegyszerűbb megoldás annak, hogy helyhez jussunk, tehát értitek, tehát, hogy mégis ki kell takarítunk a WC-t minden egyes vasárnap után, el kell pakolnunk a székeket, előtte ki kell pakolnunk a székeket, be kell rendeznünk a gyerekvigyázós szobát, valakinek ki kell tölteni az úrvacsori poharakat, meg mindenfélét, és akkor ez csak egyetlen egy istentisztet körül terendők. És akkor nem beszéltünk arról, hogy van egy házi bibliaóra, ahol értitek? Tehát nagyon sokfajta tevékenység van, amit szét kell osztani. És egy diákori modell nem számol ezzel. Nem számol ezekkel a fajta feladatokkal. Vagy hát vitatkozzunk erről majd. Én azt gondolom, hogy egy diákkörbe, ami nagyon meghatározza a diákkör működését és a tagoknak az odavaló kapcsolódását, a diákkörben az ember egy pár évre készül berendezkedni. Egy gyülekezetbe nagyon rosszul teszi szerintem, hogyha egy pár évre akar berendezkedni. Egy gyülekezetben élni kell. Egy gyülekezetben azért kell járni, hogy jó esetben ott éld le az egész életedet. És ennek a fényében érdemes beletaposni a másikat a lelki világába, de ennek a fényében érdemes elkerülni problémák megoldását is, mert akkor még hosszabb ideig fogjuk nyugni. Értitek? Tehát, hogy egyrészt végig kell gondolni, mennyire konfrontálok, de végig kell gondolni, hogy mennyire hagyok én problémákat megmaradni. Nem arról van szó, hogy a gyerekek jön a nyár, majd úgyis, nem tudom, kipihenem a másikat, hanem lesznek problémák, amikkel dolgozni kell, különben elfajulnak, és szétzilálják a közösséget. Teljesen más perspektíva. Egy diákköri modell nem készül fel arra, hogy ott megöregszenek emberek. Értitek? Tehát vannak, akik többször buknak, de ez a lifelong learning, ennek egy sajátos értelmezése. Szóval ez egy fontos különbség a diákkör, tehát ami miatt a diákkör úgy néz ki, ahogy kinéz, és amiatt a gyülekezet úgy néz ki, ahogy kinéz. Én ideírtam egy sort, amit nem biztos, hogy fogtok érteni, de nekem iszonyú fontos. És azt gondolom, egy alapvető különbség a diákköri modell és a gyülekezet között. És tegnap az Otyóval sétáltunk egyet az erdőben, is erről beszélgetünk egy sort. Egy diákkörben nem kihívás az, hogy megtanuld értékelni a megszokottat. Egy gyülekezetben a odavaló tartozásodnak az egyik alapkihívása az, hogy a megszokottnak az édes ízét megszeresd. És tehát diákkörben pörögnek az események, állandóan változik minden. Értitek, nincs, szóval nem ugyanaz a pofa prédikál minden egyes vasárnap. Aki az első öt prédikációjánál még nagyon izgalmas és édes és kedves dolga, hogy sejpítés, nem tudom. De utána már húzod a sirulát, hogy nem tudom, most ez egy ilyen standard szó se jut eszembe, amit sokan szoktak, izé. És akkor az ember a Bibliája hátán izé. És akkor havi összesítésben látja, hogy 136-szor mondta átlagosan egy vasárnap azt, hogy izé. És az embereknek az agyára tud menni ez egy idő múlva, hogy miért nem, tehát miért nem tudja levetkőzni. Tehát gyerünk már, mozdulja már tovább, ezt értjük. Tattaratarattaratara. És persze ezen lehet segíteni egy gyülekezetben, mondjuk, hogyha többen tanítanak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy megint a hosszú távra berendezkedsz egy gyülekezetben, meg kell tanulnod értékelni a megszokottat. És ezzel nem azt mondom, hogy el kell posványosodni, és fel kell adni az elképzeléseinket, és az ideáinkat, és a... Értitek, nem erről van szó, de nem fogsz tudni megmaradni egy gyülekezetben, de beépülni is fogsz tudni, hogyha ezt nem fogod megérteni. Nekünk egy 23 éves fordunk van, ami nem a miénk egyébként, hanem a Monika kukájé, és ilyen periódikusan felmerül, hogy le kéne cserélni ezt az autót. Ami persze nem egy igazi veszély, mert nincs pénzünk, de hogy mindig az ember így, és néha átülök más autóba, és vezetek más autót, például a Boltos Péter Fábiáját mutatok, kipróbáltam, és azt mondom, hogy ez valami fenomenális ez az autó, és nem visszaültem a Fordba, és ne tudjátok, hogy milyen jó érzés volt beindítani ezt a vén traktort, és végigmenni az úton, és értitek? Tehát valami ilyesmiről beszélek, hogy ennek az édes ízét megtanulni. Más szintű elkötelezettség van egymás felé egy diákkörben, mint egy gyülekezetben. És ez jöhet egyrésztől az időintervallumtól is, tehát amit most előbb kicsit piszkáltam, de másfajta közelségben élünk már egymáshoz egy diákkörben és egy gyülekezetben. Múlt héten a gyülekezetünkben született egy kisbaba, és be kellett osztanunk azt, hogy melyik nap kifőz erre a családra. Mert az egyikük családja Amerikában van, a másik családja szétszórva Magyarországon egy jó kis válási ügy után. Tehát értitek, nincs ott senki, aki ezt biztos régen megvolt ennek a folklória, a keresztanya 3 héten keresztül főzött minden egyes vasárnap, vagy minden egyes ebéd ő hozott, meg volt ez szervezve. Ma nincs. Tehát a gyülekezet az, aminek olyan módon kell kötődnie a másikhoz, hogy együtt tudjunk élni, hogy az életünket tudjuk menedzselni. És tudom, hogy vannak emberek, akik számára ez hátborzongatóan közel lét. Tehát az, hogy mi ilyen szinten belemászunk egymás életébe, az egy ilyen De vannak, akik ez egy teljesen természetes dolog, és én most nem érvelek az egyik mellett, meg nem érvelek a másik mellett. Én csak fel szeretném vetni azt, hogy egy gyülekezetben sokkal több olyan helyzet előfordul, amikor a kötődésünk és a felelősünk egymáshoz teljesen más szintű, mint egy diákkörben, ahol megbeszéljük, hogy mikor fogunk elmenni együtt pizzázni. De ezen túl annak meg kölcsönadjuk a jegyzeteinket egymásnak. De hogy értitek, nem, szóval ez nem lesz ennél sokkal mélyebb. Lesz, persze, szóval most mindegy. Egy gyülekezetben elkerülhetetlen, hogy erős hangsúly kerüljön a tagok jellem fejlődésére. És egy diákkörben ez én azt gondolom, hogy fontos, iszonyú fontos, ez leginkább a megdesz számára fontos, hogy ezt nyomja, és ezt segítse elő, de egy diákkör nem fog erre tudni koncentrálni. Egy diákkör bőven elég, ha arra koncentrál, hogy csinálja az evangelizációt, és mögötte ott legyen imával, és átbeszélje, és ez majd hoz magával a jellemfejlődést, tehát én nem állítom, hogy a megdesznek nincs iszonyat nagy hatása a jellemünkre és az Istennel való járásunkra, de nem ez a fókusza a megdesz, tehát a diákkörnek, én azt gondolom. Tehát ez egy ilyen bónusz, ami jön vele együtt. Egy nagyon fontos bónusz egyébként. Egy gyülekezetben nem létezhet anélkül, hogy a vezetői ne ezen járássák az agyukat egy csomót. Hogy hogyan válhat a gyülekezetnek a tagjai egészségesebbé. Hogy nagyon-nagyon rossz látni embereket 10 éven keresztül ugyanazokban a taposomalbókban járni. Meg is eszi a gyülekezetet egyébként, tehát, de ez egyszerűen egy feladata a gyülekezetnek. Ebből következően egy diákori modellt nem tudsz gyülekezeti modellé tenni, mert egy diákori modell nem ad erre választ például. Arra, hogy hogyan segítsük elő, milyen keretei kell, hogy teremtsünk annak, hogy emberek meg tudják beszélni a problémáinkat. És itt a megdesz próbál mentorálást biztosítani a diákoknak, ami szerintem iszonyatosan lényeges, és a megdesz feladatának érzik ezt a dolognak az ápolását, de egy diákkörön belül, én azt gondolom, ez nem fog megjelenni prioritásként, mint mint olyan prioritásként, aminek befolyásolnia kellene a formák választását. És egy diákkör elmegy elkocoga nélkül, hogy feltétlenül legyen egy vezetője, aki odaszán dedikált, sok ideje van, és így tovább. Simán elkocog úgy, hogy együtt csinálunk dolgokat. Már csak azért is, mert egy diákkör ritkán haladja meg az ilyen 20-as létszámot. És van, ahol meghaladja, persze. De bárcsak egyáltalán elérnénk a 20-as létszámokat egyetemeken. Egy gyülekezet nem létezhet vezetők nélkül. Ebből következően egy diákköri modellt átemelni a gyülekezetbe egy nagyon problematikus kérdés ebből a szempontból is. És mert hogy ez aztán sokkal több olyan problémát felvet, akár a vezetéssel kapcsolatos problémákat, vagy a fegyelem, vagy ilyesmi, kihoz meg döntéseket, amiknek esetleg a többieknek vagy örömmel, vagy nem örömmel, de alá kell vetni magukat. Egyszerűen erre nem ad választ egy diákköri modell. Ezt a listát megint csak lehetne folytatni, én azt gondolom. De én azt gondoltam, hogy még két dolgot elmondok. Nem tudom, mennyi az idő. Mi 40? 24, és meddig beszéltek? Meddig beszéltek? Már túléptem az időmet? Tessék? Van még 10 percem. Szóval két listám még. Az egyik listám arról szól, hogy tegyük föl, hogy ezekkel mind meg tudtuk birkózni. Tehát tegyük föl, hogy ti leszámoltatok azzal az illúzióval, hogy a diákkörben megélt modellt szeretnétek viszont látni a gyülekezetbe. Tegyük föl, hogy leszámoltatok egy csomó olyan nagyszerű dologgal, amit megéltetek a diákkörben, és rájöttetek arra, hogy ez nem feltétlenül hát létfontosságú, hogy ezt így egyedegyben megtaláljátok a gyülekezetben, ahova be akartok érni. A dolgotok még mindig nehezíti egy csomó minden, ami kulturálisan ma megnehezíti a gyülekezetbe való beépülést. És én azt gondoltam, hogy nem csak a megdeszállás, én azért írtam ezt össze, mert azt gondoltam, hogy illúzió lenne azt kell, tehát ez egy durva illúzió lenne, hogyha én azt próbálnám sugalni, hogy egy gyülekezetbe való beépülést alapvetően a megdeszes múltatok tesz lehetetlenné. Igen, azt gondolom, hogy ez rendkívül megkeveri a dolgot, meg nagyon bekomplikálja, és ezt remélem, hogy tudtam illusztrálni egy pár példával, de én azt gondolom, hogy ha ezekkel leszámol az ember, még mindig marad egy csomó olyan dolog, ami ma, akár Magyarországon, akár a 21. század elején, borzasztó módon ellenhat annak, hogy az ember könnyen beépüljön egy gyülekezetbe. És én azon gondoltam, hogy felvillantok egy-két olyan dolgot, amivel dolgotok lesz. Akkor is, ha megdeszből jöttök, akkor is, ha nem. Az, hogy a megdeszből jöttök, ez azért nehezíti meg még speciálisan ezt a dolgot, mert ti gondolkodó emberek vagytok. Olyan gondolkodó emberek, akiknél tényleg tehát egyszerűen a gondolkodás, mint tevékenység, egy fontos szerepet játszik az életetekben. Tehát úgy nem lehet elvégezni egy egyetemet, hogy az ember ne szokjon hozzá ahhoz, hogy gondolkodnia kell. Bár tudom, hogy erre vannak ellenpéldák. De alapvetően ti olyan emberek vagytok, akik reflektáltok arra, ami körülöttetek van, és próbáljátok ezt értelmezni, és ehhez igazodva mozdulni. És ebből következően még inkább kivagytok téve olyan tendenciáknak, amiket nyakot csípni borzasztóan nehéz. De vannak és ellenhatnak. És emiatt, tehát a ti rétegeteknél ez egy érdekes dolog. Na most én gyorsan ezt megpróbálom végigmondani, és még azt is fel akartam villantani, hogy jó, de még miért teljesen elkeserítenék mindenkit, hogy tudom elképzelni azt, hogy egy gyülekezet mégis integráljon értékeket a megdesz alapértékeiből. És hát fogalmam sincs, hogy erre lesz a időm, gyaníthatóan nem. Mindenesetre, szóval egy lista arra, hogy sokkal általánosabb dilemmák is meghúzódnak a háttérben. Én azt gondolom, hogy mai... Hú, de egy gusztustány mondat ez. A mai magyar társadalomban. Szóval tekintélyválság van. Abszolút problématikus az, hogy hogyan álljunk hozzá a tekintélyhez. És most nem is feltétlenül csak az aktuál politikával akarok kiindulni, hogy van egy olyan miniszterelnök, aki morálisan teljesen lejáratta magát, és mégis az, és most teljesen pártástól teljesen független mondom ezt. Egyszerűen nem tudod a mai politikai vezetéshez magad morális alapon hozzákötni. És ez egy probléma. Ettől még alárendelheted magad a vezetésnek, meg gondolhatod is azt, hogy ez a legjobb Magyarországnak ma, de alapvetően nem tudsz morálisan hozzákötődni. Ebből következően egy nagyon cinikus sá vált a társadalom. Én tavaly nyáron egy szusszal elolvastam a Kornis Mihálynak a elemzését a Kádár beszéddel kapcsolatban, ami én nagyon ritkán olvasok ilyen műveket, és ez a lélegzetállító volt. Én ott értettem meg valamit abból, hogy hogyan veszít el Magyarország a hitét egyáltalán abban, hogy akik fönt ülnek vezetők, azok valójában érdemesek arra, hogy ott üljenek. És ezzel tulajdonképpen aláástuk az összes olyan típusú értéket, ami minket a vezetők mögébe sorolna. És ezt, ha tetszik, ha nem, a gyülekezeteink szenvedik. Nem mindennapi harcunk az, hogy elhiggyük, hogy ez a lelkész, az mégis méltóbb arra, hogy én kövessem, mint az a politikai vezető, akiről tudom, hogy úgy is érdekkapcsolatunk keresztül jutott oda. A vezetéshez vagy tekintélyhez való hozzáállás, ez egy nagyon problematikus kérdés manapság. Azt gondolom, hogy nagyon fontos megtanulni, és ez is egy nagy hívás, a felelősség és a lehetőségnek a párosát. Tehát, hogy felelősséget adunk ki, amivel muszáj lehetőségnek is együtt járni, mert különben az egész megkötött kezzel vizsgálod el valami, de fordítva is igaz. Lehetőséget adunk, de vállalt fel a felelősséget. Ez egy nagyon problematikus kérdés manapság. Gyülekezeten belül megtanulni szerepeket látni, nem pedig kasztokat. Tehát a gyülekezeten belüli embereket, nem ilyen, vannak a vezetők, akik egy ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen rész, és akkor vannak a flaps, aki ugye, aki nélkül nincs gyülekezet. Megtanulni szerepeket látni. Megtanulni kommunikálni. Iszonyat, hogy mi minden egyszerűen a kommunikáción bukik meg egy gyülekezeten belül. Az, hogy egyszerűen X nem megy oda Y-hoz, és nem mondja azt, hogy neki, figyelj, bajom van veled. Borzasztóan sok gyülekezet van, ahol a kommunikáció teljesen el van folytva. Azt gondolom, hogy vissza kell foglalni az érettségnek a megbecsülését. Tehát az, hogy fel tudjunk nézni emberekre, akik egyszerűen az életük miatt az érettségükkel példaként járnak előttünk. Ez szerintem egy teljesen elveszett dolog. És nagyon jó, ha megdezben ezt meg tudjuk élni például. Valamilyen módon, akár a diákkörön belül is. Tehát el tudjuk kezdeni megtanulni ezt a fajta az érettségnek a megbecsülését. Nagyon fontos lenne kiűzni a gyülekezetből a kívülről jövő mércéket. Tehát, hogy emberek ne azért kerüljenek be a gyülekezet vezetésbe, mert egyébként vállalati igazgatók, hanem azért, mert olyan jellemlistájuk van, és olyan dolgokra van ajándékuk és elhívásuk. Ez teljes átalakítása lenne a gyülekezetnek. Ez nagyon megnehezíti a beilleszkedést egy embernek, aki ezeket akár látja, aki ezekre érzékeny. A két extrém dolgot látok például a gyülekezetekben. Az egyik helyen a vezetésnek abszolút nincs szerepe, tehát nincs súlya, a vezető nem képes vezetni. A másik extrém, hogy a vezetők ezt tárolják. És ez mindkét olyan dolog, ami szintén jön ebből a kultúrából, ahol élünk. Vagy nem igazán hagyjuk magunkat vezetni, vagy ha végre találunk egy gurut, akkor az ő esetében elfelejtkezünk minden hibáról, vagy a minden hibának a lehetőségéről is. Én azt gondolom, hogy meg kell találni valahogy az egyensúlyt, például az egyéni útkeresés és a közös utazás között. Tehát egy gyülekezetben meg kell, hogy találjuk annak a szerepét, hogy én egyénileg dolgozom a saját elhívásomon, de közben a gyülekezet együtt mozdul valamilyen irányba. És én ne darálódjak be a gyülekezet közös elhívásába, ahol ott nekem teljesen máshol nem dolgom, de én ne is váljak tőle függetlenül egy saját missziómat hajtó valakivé, akinek egyébként túl sok kapcsolata nincs a gyülekezet elhívásához. Ez egy nagyon nagy kihívás. Megtalálni az egyensúlyt a saját táplálék keresése és a tanításból való merítés között. Tehát megtanulni, épülni prédikációkból, de közben fenntartani a bibliatanulmányzást, és fenntartani azt, hogy én saját magam járjak utána dolgoknak. Megtanulni feláldozni a saját érdekeinket, de tisztán kommunikálni, amikor tendenciózusan rossz nekünk. Tehát értitek? Tehát egyrészt megtanulni alárendelni magunkat a gyülekezetnek, de nem bevenni abba a butaságba, hogy fenntartok olyan helyzetekre, amit tudom, hogy ez meg fogja enni a létemet. Megtalálni az egyensúlyt az egészséges kétkedés és a bizonyos dolgokban való megnyugvás között. Tehát egyrészt ti használjátok az agyatokat, tehát egy csomó mindent meg fogtok kérdőjelezni, de közben egy csomó mindenben egyszerűen meg kell nyugodnunk, mint igazságok, amikkel nem lesz módunk dolgozni. A mai korban egy iszonyat dilemma, hogy mik azok a dolgok, amiket el kell fogadnunk igazságnak, hogy mindent meg kell kérdőjeleznünk. Lehet, hogy a megkérdőjelezés maga az érték. Tehát ez egy olyan dolog, ami nagyon megnehezíti a ti beilleszkedéseteket is a gyülekezetekbe. Megtanulni belőni a problémák valódi súlyát. Ez az elefántból bolhát, bolhából elefántot. És ennek az agóniája elől soha el nem menekülni. Tehát felvállalni ennek a folyamatos agóniáját, hogy dolgokról, amikről elsőre úgy tűnik, hogy borzasztó nagy problémák rájönni, hogy ez jellegtelen, lényegtelen dolog is mozdulni tovább, és fordítva. Legalább annyi kegyelmet adni másoknak, mint amennyire nekünk szükségünk van. Megpróbálni megélni azt, hogy a gyülekezet soha nem lesz tökéletes emberekből álló közösség. Már csak azért sem, mert mi ott vagyunk, haha. De egyébként tehát az egész arról szól, hogy nekünk kegyelmet kell kapnunk, és kegyelmet kell adnunk, és újra kegyelmet kell adnunk. Megtanulni elfelejteni a demokráciát, viszont rettegnivel tölteni be a hivatalokat. Tehát egy gyülekezetben megpróbálni elfelejteni ezt a hülyeséget, hogy szavazással döntsünk el dolgokat. Tehát ez kevés dolog van, amit távolabb áll a biblikus modelltől. Na de az is nagyon távol áll a biblikus modelltől, hogy vannak bizonyos emberek, akik hivatalokat tartanak, és ráülnek, és azon, amit én mondok. Tehát ebben a kettőségben megpróbálni megélni. Mindig azon lenni, hogy a formák őszintik legyenek. És ezek olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy ti egy gyülekezetben el tudtok érni. Tehát elkezdtek beélni egy gyülekezetben, nem biztos, hogy nektek lesznek ráhatásaitok. De ti elkezdhettek ezen dolgozni a saját életetekben, a saját környezetetekben. Mindezt nem olyan módon, hogy szegregáljátok a gyülekezetet. Tehát, hogy leválasztatok embereket és saját kis csoportokat, akik titeket követnek. De közben feladatotok van ezeknek a dolgoknak aktív részesei lenni. És ezt nem állítom, hogy ez könnyű, és azt sem állítom, hogy feltétlenül minden egyes próbálkozás sikertörténet, de azt állítom, hogy ezek olyan problémák, amikkel előbb-utóbb szembe kell nézni, és valamilyen választ kell ráadni. Egyszerűen kell. És ha nem tudsz megnyugtató választ adni ezekre a kérdésekre, akkor nem fogsz tudni beépülni egy gyülekezetbe. És akkor azt kihagyom most, hogy egy gyülekezet hogy integrálhatná a Megdesz modelljét és értékeit mégis az életébe. Ez valakit érdekel, szívesen elmondom. Nagyon nagy lehetősége a gyülekezeteknek az, hogy vannak emberek, akik az egyetemi éveik alatt intenzív, nagyon sok mindenre kiterjedő tréningen és gyakorlati képzésen mentek át. Ez a Megdesz. Tehát azt gondolom, hogy a gyülekezetek, ha van egy kis eszük, akkor két kézzel kapkodnak a Megdeszből kilépő szennyorok után. Mégis a gyülekezetek azt érik meg, hogy azok a szennyorok, akik bekerülnek oda, azok húzzák a szájukat, esetleg közlik minden második kanyarba, hogy ezt azért lehet sokkal profibban is csinálni. Vannak nagyon jó hozzászólásaik, de ezt csapnivalóan tálalják. Képtelenek megbecsülni azokat, akiket meg kellene becsülni a gyülekezetben. És így egy idő múlva a gyülekezetek nagyon kevéssé szívesen bíznak ezekre az emberekre rá dolgokat. Nagyon nehezen integrálják őket. És ezek az emberek ugyanúgy nagyon nehezen integrálódnak. És biztos, hogy ebben egy csomó jellemformálási folyamat is lejátszódik, vagy szerepet vállal. De én azt szeretem, hogyha látnátok, hogy a ti helyzetetek nagyon speciális. És csomó olyan dolog miatt speciális, amit itt most alapértéknek tartunk. Ezek olyan kihívásokat helyeznek elétek és a gyülekezet elé, ami miatt a beilleszkedésetek egy nagyon nagy feladat. De egyáltalán nem lehetetlen. Szóval ez nem egy lehetetlen vállalkozás, ez egy nagyon vicces vállalkozás. Egy nagyon izgalmas vállalkozás, aminél megtalálni azokat a bizalmi játékokat, ahol a gyülekezet rájön arra, hogy micsoda kincseket kapott ilyen emberekben, és nem kell félni ezektől az emberektől, miközben ezek az emberek se kell, hogy azt érezzék, hogy őket totál negligálják, hanem azt érezheti azt, hogy egyre inkább számítanak rá, egyre inkább megértették az ő hozzáállásukat, egyre kevésbé problémás, hogyha ők egy kritikát megfogalmaznak. Értitek? Tehát ez a folyamat, ahogy elkezd kialakulni, itt mind a két féltől kellene, hogy tudatosan tisztában legyen ezekkel a dinamizmusokkal. A gyülekezetek nem lesznek tisztában ennek a dinamizmusával. Ezt így szeretném elmondani nektek. A gyülekezetek félnek, és tapasztalják a problémákat, tapasztalják a konfliktusokat. Tehát ilyen értelemben sajnos a ti térfeleteken van a labda. Ti vagytok azok, akik ennek a tudatában nagyon óvatosan helyettük is pedagógizáljátok ezt a helyzetet. Szóval helyettük is próbáljátok meg megtalálni azokat az utakat, amin keresztül kiépülhetnek azok a bizalmi szálak, azok a együttélések, amin keresztül ti aztán radikális módon hosszútávon hatással tudtok lenni egy gyülekezetre. És formálhatjátok át olyan arcúra ezt a gyülekezetet, amilyen arcúra egyébként kellene formálni ezt a gyülekezetet. Egy egészséges többes vezetéssel, akár most ezek az én hitvallásom nyilván, tehát hogyha te másképp gondolod, akkor az más lesz, de tehát egy egészséges vezetéssel, egy egészséges hozzáállással különböző szolgáltató területekhez, öntevékeny csoportoknak a jelenlétével, akik kapnak mentorálást, mégis fel kéne olvastam ezt a listát, na mindegy. Szóval, tehát hogy a gyülekezetet át tudjátok gyúrni egy olyan modell alapján, amiből nagyon értékes, a társadalom számára nagyon könnyen megközelíthető, de a lényeget nagyon megőrző közösségekké válhatnak. Akik mégis képesek lejátszani azt, hogy sok generációval élnek együtt, mégsem válnak egy síkúvá, nem válnak azokká kliséké, amiktől mindannyian menekültök, és amitől hát ugye az embernek feláll a hátán a szőr. Én nagyon köszönöm a türelmeteket. Holnap itt lesz lehetőség a fórumon erről beszélgetni egy kicsit, meg sok minden másról is, tehát nem gondolom, hogy ez erről kell csak beszélni a fórumon, csak hogy van erre lehetőség. Én földom a labdát, én nagyon-nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, akár olyan dolgokról, amiben ő kifejti, hogy ez miért nincs így, amit én most elmondtam, mert hogy engem nagyon izgat az, hogy lehet segíteni gyülekezeti oldalról emberek beilleszkedésén, tehát engem ez nagyon izgat. Azzal együtt, hogy na mindegy, ennyi pont, túlragoztam. Köszönöm.